Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, nagyon örülünk, hogy eljöttetek ezen a téli estén. A téma, hogy ide van írva a cím, hogy az a gyerekkori agresszív viselkedés problémájáról szeretnénk beszélgetni. És mielőtt elkezdenénk, találtam az interneten egy nagyon jó kis verset, ami ide passzol ez a témához, hogy először Márta ezt a verset fogja felolvasni.
Kovács Barbara, ma rossz leszek. Ma rossz leszek. Elhatároztam. Senkinek nem köszönök. Az oviba verekedni fogok, még egy tányért is összetörök. Zsuzsi haját meghúzom, Laci rajzáról odafirkálok, a várat feldöntöm, lehet, hogy ezért majd sarokba állok, de ma akkor is rossz leszek, olyan rossz, mint soha. Fog majd csodálkozni az egész óvoda. Foglalkozás alatt mindig felállok, mindenbe úgy is vele kiabálok, az ebédet nem fogom megenni azért se, hiába biztat majd az óvónéni. Még az is lehet, hogy kiöntöm a vizet. A mosdóban folyton pacsálok, kinyújtom a nyelvem a Zolira, alvás helyett az ágyon ugrálok. Még sosem voltam rossz, ezért észre se vesznek. De jó annak a sok nagyon rossz gyereknek. Az óvónéni egész nap beszélget velük, lefoglalja őket, hogy ne legyen idejük a rosszalkodásra, meg semmi másra. Velük mindig beszélgetnek, meg feladatot kapnak, hogy ügyesek legyenek, az a szörnyű karesz dicséretet kap, ha nem csinál semmi jót, csak egyszer szót fogad. Én mindig jó vagyok. Ma azért is rossz leszek. Szeressenek engem is úgy, mint egy rossz gyereket. Szóval ez annyira tetszett, amikor Imre találta, és ugye az agresszív viselkedés lesz ma a témánk, azt már sokszor elmondtuk, hogy a Pálhegyi Krisztina anyaga alapján állítjuk össze az előadásunkat, és hát azt hiszem, hogy valamennyien, akik gyereket neveltünk, tudjuk azt, hogy micsoda szörnyű érzés, hogy egész nap szüntelen ellenkezik, nyafog, hogy mit lehet olyankor tenni. Hát erről fogunk egy kicsit beszélgetni. Először is mi az az agresszió? Hát azt hiszem, a tüneteket nem kell különösebben hangsúlyozni. Dühöng, hisztizik, verekszik, rugdos, harap, tör, zúz, üvöltözik, gonoszkodik a testvérével, beleköt másokba, erőszakoskodik, vagy akár önmagába is kárt tesz. A képeken látszik, az önmagába kárt tesz, nagyon sok olyan gyereket látunk, akik össze-vissza vagdossák magukat zsilettel, szóval kárt tesz önmagában. És hát ezt nekünk, szülőknek nagyon nehéz elviselni, de a valódi problémával szembe kell néznünk. A definíciója az agressziónak az, hogy a támadó indulatnak a kitörése, ez nagyon találó, úgy gondolom, ami megnyilvánulhat tettekben, szavakban, gesztusokban, mellőzésben. Ez alatt azt értjük, hogy ugye ha megsértődik, mert rosszalkodott, és mi ezt nehezményeztük, akkor aztán nem lehet hozzászólni, mert ő elzárkózik, és csak dúl full magába, és mellőzve érzi önmagát is, meg bennünket is mellőz azért, hogy megmutassa, hogy ő most rosszul érzi magát, miattunk talán, és az önmaga ellen való fordulást azt mondtam.
Honnan ered ez a támadó indulat? Egy kicsit visszamegyünk az előző előadásra. Ha nem hallottam, akkor elmagyarázzuk, hogy miről van szó. Tehát múltkor arról beszélgettünk, hogy a szeparáció, vagyis az elszakadás a szülőtől, hogy mekkora nagy trauma, mekkora nagy fájdalom a gyerek számára, és hogy ebből nagyon sok rossz dolog származik. És ezt azzal kapcsolatban mondtuk a múltkori előadáson, hogy hát ez elkülönítéssel, hát nem szabad büntetni, mert sokszor ugye azzal büntetik, hogy mondjuk bezárják, vagy kiküldik, vagy pedig hát azt mondjuk, hogyha nem akar velünk menni, akkor azt mondjuk, hogy akkor itt hagyunk, stb. Ezek mind szeparációk, és látszólag ugyanez pillanatnyilag ugye hatásos lehet a kisgyereknél, az egész kisgyereknél, mert ugye elkiszi meg ilyet. Na most, tehát ugye a szeparáció az egésznek a fő forrása. Egyébként a szeparáció az egyik legborzalmasabb dolog, ami az emberrel történhet. Hát például azért viselik el a börtönbe is a magánzárkát, az egy külön büntetés a börtönön belül, vagy pedig gondolja valaki, hogy egy közösségből ugye kiközösítik, például egy osztályközösségből, hogy az egy nagyon nagy fájdalom, ugye nagyon sokan gyerekkorban nagyon nehezen bírják, még felnőttnek is rossz érzés, hogyha ha valahonnan kiközösítik, kinézik, de gyerek számára meg rettetesen fájdalmas. És akkor ugye hogy reagálnak általában erre, ugye már a kisgyerekekről van szó, és a közelség keres, hogy kapaszkodik, bújik az anyuhoz, hogy ne menj el, ne hagyj itt, stb. Aztán megrémül, tehát egy ilyen lelki felindulás, ijegység keletkezik erre, persze aztán ilyenkor persze szót fogad, meg elcsendesedik, és ezért azt gondolják, hogy a szeparáció hatásos, de ez csak egy tüneti kezelés, és a frusztráció, vagyis ez a meghiúsulás érzés, ez a csalódottság, ezt így lehet magyarul lefordítani, és ez általában egy kicsit később jön ki, tehát látszólag ugye úgy látszik, hogy már a gyerek megnyugodott, elfelejtette, ahogy ott akarták hagyni, vagy hogy bezárták, tehát ezt a szeparációs élményt, és később aztán délután meg ok nélkül, látszólag ok nélkül belerúg a testvérébe, vagy valami ilyesmi. Tehát ez a frusztráció. Frusztrációnak két formája van, az egyik ugye a menekülés a sebezhetőségtől, tehát ez egy ilyen regresszió, tehát hogy visszahúzódik egy sarokba, újjászopja, stb. Tehát visszalép egy fejlődési fokot. A másik pedig a dominancia, tehát ő akarja a kapcsolatot dominálni, ez a visszabeszélő, feleselgető, hát a családnak a kis zsarnokává válik. Ez azért van, mert elveszíti a biztonságát, tehát hogy normális körülmények között ugye az a helyzet, hogy a szülők dominálják a kapcsolatot, és hogyha ez valahogy megbomlik, a szülők nem elég következetesek, vagy nem elég határozottak, vagy nincsenek annyiszor jelen, hogy kellene, ezért a gyerek próbálja ezt átverni, és ha ráadásul ugye hagyják, akkor meg annál rosszabb. De hát akkor még egyszer a frusztrációról. Ez egy belső feszültség, ami akkor keletkezik, akkor valami megakadályoz, hogy teljesüljön a kívánságunk, vagy elérjük azt, amit akarunk. Minden napjaink tele van a frusztráció, ez az életünk része. Tehát gyakorlatilag szinte az emberek nincs olyan napja, hogy valami frusztráció ne érje. Hát nem kaphatunk meg mindig mindent, csak ugye már felnőtt korban ezt valamennyire már megtanultuk, és meg tudunk együtt élni vele, de a gyermekeknél ez az élmény még sokkal elevenebb és sokkal hatékonyabb. Tehát mi a szeparációnak a szerepe, mármint az agresszióban való szerepe? Az agresszióhoz vezető frusztrációs feszültségnek ez a leggyakoribb oka, az elszakadás, vagy az elszakadástól való félelem. A kielégítetlen dühös indulat egy hiánytünet, tehát azt jelenti, hogy valami nagyon fontos hiányzik. A gyereknek ugye a támasza, az egyetlen életmaradási lehetőség a szüleihez való kapcsolat. Tehát, hogyha ez fenyegetve érzi, akár úgy, hogy mi ezt nem is gondoljuk, hogy számára még más az idő, más az elválás, más jelent, hogyha az anya elmegy, és az mondja, hogy egy óra múlva jövök, a gyerek ezt nem tudja, ő úgy érzi, hogy az anya elment, és ő most veszélyben van, meg ilyesmi. Tehát ez persze minél kisebb a gyerek, annál inkább, tehát ilyen dühös indulat és egész idegrendszere, hát ilyen riadó készültségbe kerül, szomjas a kapcsolatra, a közelségre, a szeretetre. Ki kell elégítenünk a gyermek kötődő éhségét, és már is jobban fogja viselni az élet számtalan apró kudarcát és veszteségét, ez igaz. De a helyzet mégsem ilyen egyszerű, mert hát ugye nem hurcolhatjuk mindig mindenhova magunkkal, minden kívánságát nem teljesíthetjük. Egyébként a gyerekek is nagyon, tehát idegrendszeri érettségben, fejlettségben nagyon különbözőek, tehát van, aki sokkal több közelséget igényel, másik viszonylag egy normálisabb átlag közelség szinttel is megelégszik.
A frusztráció nem mindig vezet agresszióhoz, de biztos, ahogy Imre is elmondta az előbb, hogy az agresszió forrása az mindig a frusztráció. Vekerdi Tamás is erre hivatkozik, hogy az agresszió forrása a frusztráció. Ott felrakott Imre egy képet, hogy a fehér pulcsis fiút ugye frusztrálják, vagy bosszantják az osztálytársai, és ennek mi lesz a következménye? Agresszió. Ő is frusztrál, illetve agresszíven közeledik egy tőle gyengébbhez, mert azt azért mindig kiválasztják a gyerekek, hogy olyan valakit bántsak, aki nem tud visszavágni. Tehát a frusztráció következménye lesz az agresszió. Az embernek a viselkedése nem pusztán inger válasz a külső hatásokra, hanem sokkal bonyolultabb mechanizmus, és ha következetesen idomítanánk a gyerekeinket, akkor a viselkedését befolyásolni tudjuk, de ez nagyon felszínes és ideig, óráig tartó. mert ez csak a pillanatnyi viselkedését befolyásolja, a belső indítékokat nem. Ugye a kutya képét azért tettük fel, hogyha a kutyának valami jutalmat adunk, vagy büntetjük, akkor ő megcsinálja a neki szóló parancsokat. A gyerekek nevelése azért nem ilyen egyszerű. Szóval kell, hogy a frusztrációnak más kiútja is legyen, mégpedig valami olyan, tehát hogy ne agresszióban nyilvánuljon meg, valami olyan, ami számára nem ártalmas. A tünetek azok ne vonják el a figyelmünket az igazi problémáról. Ez a feladatunk nekünk szülőknek, hogy megtanuljuk, hogy a rettenetesen viselkedő gyerekünk az frusztrál. Szóval hisztizik, de nekünk azt kell érezni, hogy nem a hisztia a fő ok, hanem a frusztráltsága, és igenis legyünk kíváncsiak arra, hogy ő mit érez, hogy fogalmaztassuk meg vele, hogy milyen érzései vannak, és az, hogy annak ellenére, hogy hisztizik, mi ott vagyunk mellette, és szóval biztonságot teremtünk a számára, szóval maradjunk a hisztiző gyerek mellett, ez a, amit nagyon ki kell emelni. És hogyha arra törekszünk, hogy ezt a hisztériás viselkedését megszüntessük, azzal csak újabb frusztrációt rakunk a vállára. Tehát inkább próbáljuk megérteni, semmint ugyan már mit hisztizel. Vagy olyan sokszor eszembe jut, hogy a fiú gyereknek milyen gyakran mondtuk, hogy mit bőgsz, hát hagyd már abban, micsoda katona lesz. Szóval inkább öleljük át, és próbáljuk megérteni, hogy mit érez.
Igen, tehát hogy nem szabad ilyenkor megszégyeníteni sem, és nem szabad fenyegetéssel megszüntetni ezt az érzelmi kitörését. Tehát, hogy akkor kapsz még egyet, akkor leszokod, miért sírni, meg szóval ilyesmit. Tehát gyerekkoromban nekem is volt bőven alkalmam ilyeneket megtapasztalni, de hát nyilván az ember azért valahogy csak felnőtt, és nem lett ettől mindenki azért hidegbeteg, de kétségtelen, hogy sokkal jobb, hogyha ilyen megszégyenítéseknek nem teszik ki az ember a gyermekét, mert ugye annak olyan követelmény lesz, hogy legközelebb ugyan már nem sír, meg nem hiszik, de belülről elhatárolódik, és akkor már nem a szüleihez fordul, tehát megkeményíti a szívét.
Na most ugye az lenne az igazi, hogy ha a frusztráció legmélyebb okairól be tudna ő számolni, de hát gondoljunk bele, mi felnőttek meg tudjuk mondani, hogy mi is indítja el bennünk a frusztrációt, és mi vezet agresszióhoz. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, ahhoz bizony nekünk magunknak is nagyon tudatosnak kellene lennünk, nem beszélve arról, hogy nagyon szembe kéne nézni a valósággal, ami nekünk felnőtteknek is nagyon nehéz, nem szerencsétlen gyerekünknek. Úgyhogy nem könnyű, nincs könnyű dolgunk.
Igen, a felnőttnek is sokszor nem az a baj, ami éppen a baja, hanem ahogy baja. Az, ami a baja. Tehát sokszor például, hogy valaki, mit tudom én, annyira unszimpatikus és annyira zavaró a viselkedése, de az ember mélyebben magába néz, akkor valószínű valami olyasmi zavarja, ami saját magába is, tehát is kellemetlen, tehát és eltikkolja maga előtt, hogy tulajdonképpen igazából ő is olyan. Tehát például az agresszív ember a másikat látja, ugye, agresszívnak, kivetíti rá az agresszióját.
Korábbi előadásunkban beszéltünk arról, hogy összeveszünk a társunkkal, és akkor kimegyünk, mert dúlunk, fúlunk, és nem akarjuk őt megverni, kimegyünk, és belerúgunk a kutyába.
Szóval nem mi.
Nem.
Szóval ez... Mi nem rúgunk.
Ez csak egy példaként mondom.
Szóval, ugye már, nem mondani, a... Ne ugye azt mondja, azt higgyék, hogy mi már jön. Borzalmas emberek vagyunk. Kutyákat rúgunk. Csak van ilyen, na hát van egy ilyen.
Na, szóval biztos, csak hogy... ugye szerencsétlen kutya nem tehet róla, de én teli vagyok méreggel, igen. És akkor igen. Kitöltöm valaki máson, aki nem is oka a mérgemnek.
Igen. Na most arról beszéltünk, hogy a frusztrációnak a következménye az agresszió, de nem egyenes úton következik be a frusztrációból az agresszió, van egy ilyen körforgalomszerűség, amiből más kijáratok is vannak, és csak a végső kijárata, a harmadik kijárata az agresszió, de van két másik kijárata, és erről majd fogunk beszélni, de frusztráció görbe, úgyhogy a feszültség más útra is terelhető, hogy egyrészt, hogy ne vezessen agresszió, és azon kívül pedig, hogy a személyiségünket fejleszte, éretté tegye. Van erre lehetőség, és most hát erről szeretnénk kicsit részletesebben beszélni. Tehát ugye azt mondtuk az előbbiekben, hogy nem, az emberi élet nem lehet, meg csalódások, különböző meghiúsulások nélkül, veszteségek nélkül. Ugye nem mindig az történik, amit akarunk, együtt kell élnünk bizonyos hiányokkal, korlátokkal és akadályokkal. Ugye egy kisgyerek, ugye ez egészen pici, akinek az anyja az egész univerzum, ugye mindent megkap az anyjától, ugye testmeleget, táplálékot, gondozást, mindent megkap. Tehát ő úgy érzi, hogy gyakorlatilag ő igazából mindenható, akkor jelenik meg az a mama, meg a cicie, meg akkor kapja a tejet, amikor ő éhes. És ezért azt gondolja, hogy magába, hogy gyakorlatilag ő irányítja az egész világot. Aztán később erre fokozatosan rájön, hogy a világ nem hozzáigazodik, hanem neki kell aztán majd bizonyos alkalmazkodásokat. Később aztán a gyerek azt gondolja, hogy a szülei mindenhatók, és hogyha ő megkéri a szülőt, hogy ezt vagy azt csinálja, vegyen neki egy elefántot, vagy mint tudom, akkor az meg bekövetkezik, hiszen a szülők mindent megtehetnek, de aztán ugye, ahogy nő, rájön, hogy hát erről persze szó sincs. Meg kell ezt tanulnunk. Emberi életünk velejárója, sok-sok vágyunk nem teljesül, nem irányítjuk a világot. Most belütközünk a hiávalóság falába, arra van szükségünk, hogy lelkünk mélyig átjárjon bennünket a valóság fájdalmas felismerés, ez a vágyunk meghiúsult, és ezen a tényen nem tudunk változtatni. Nem tudunk más tenni, mint elsivatni. Tehát ez vagy pedig ugye agresszívan magunk ellen, vagy a környezetünk ellen fordulni. De ez az alternatív, ugye, hogy ha valaki ezt el tudja engedni, de nem úgy, hogy ilyen fájdalmas, rezignált lemondással, nem is úgy, hogy hát nem érdekel többet az egész, én akkorát csalódtam, hogy most már nem vagyok képes semmiféle érzelmeket megérni, mondjuk gondoljunk akár egy szerelmi csalódás, azt mindenki átéri, aki fiatal volt, talán még emlékeznek őket, azért nem mindig sikerül a legelső alkalommal, az legelső szerelemből ritkán lesz házasság, de meg kell ezt valahogy tanulni, hogyha ha könnyek között is, de el kell tudni engedni az embernek a meghiúsult érzéseit, mikor beleütközik a hiávalóság falába, hogy még szörnyűbb a gyász. Ugye, tehát az tudomásul kell venni, hogy valaki örökre elment, és soha többet nem fogjuk a földi életbe látni, és ilyenkor tényleg nincs más megoldás, mert minden más egyéb teljesen hiába való. Ugye most voltunk megint egy temetésen, és láttuk, hogy van egy szegény öreg bácsi, aki állandóan ott van a hozzátartozója sírjánál. Akárhányszor én még oda a temetőbe mentem, akármilyen okból, mindig ott ül. Nem tudja igazán elengedni, nem tudja elsiratni a szerettét, a hozzátartozóját, és ezért tulajdonképpen hát idegrendszerileg ment tönkre. Tehát ez a másik lehetőség. Tehát meg kell tanulnunk elsiratni azt, ami meghiúsult.
Szóval az akadályokkal való együttélés képességének kialakulásáig nagyon sok elkerülhetetlen csalódást kell átélni. Minden gyerekünk tele van hiába való vágyakkal, sok mindent kívánnak, de ezért, mert nem kaphatja meg, ezért lépten nyomon csalódnia kell. Szerencsére az idegrendszerünk az rendkívül csodálatosan van megteremtve, mert van egy limbikus rendszerünk, amiben működik egy amigdala, nevük is pontocska, ami azt biztosítja, hogy ha kudarc ér bennünket, akkor a szemünk megtelik könnyel. És milyen csodálatos, hogyha könnyezni tudunk. Mert ez azért fontos, hogy átérezze a gyerekünk a hiába valóságot, és felfogja azt, hogy nem minden kérése teljesül, és ha eljut odáig, hogy rájön arra, hogy nem teljesülhet minden kérése, neki magának is változnia kell, tehát meg kell változtatni a kéréseit, a követeléseit, és ez már egy lépést jelent a fejlődéshez, az éréshez. Most különféle példákat, ugye a körforgalomra vonatkozóan frusztrálódik a gyerekünk. Mindig olyan csodálattal nézem a kicsiket, mikor várják a kis testvérüket. Ugye oda bújik az anyához, puszilgatja a hasát, és milyen nagy csoda, jön a kis testvér, és megérkezik a kis testvér, és akkor rádöbben, hogy ő az első helyről csak a másodikra került. A rokonok, mindenki a picivel van elfoglalva, és ő most, hát frusztrálódik szerencsétlen, És akkor ugye mi a, ez a nagyon durva példa, de azt hiszem, ha így mondjuk el, akkor ez érthető, hogy neki az lenne a kívánsága, hogy vigyék vissza a testvérét oda, ahonnan hozták. Ott van ugye a kívánt változás, az nem következhet be, mert ezt nem lehet megcsinálni, és akkor ő neki bizony alkalmazkodni kell, és hogyha szerencséje van, és jönnek a könnyek, és be tudja ismerni, hogy hát tényleg nem lehet visszavinni a testvérkéjét, akkor oké, akkor az a meg bekövetkezik az adaptáció, alkalmazkodik, és akkor ez már egy érést jelent az ő számára. De egy egyszerűbb példa is van, hogy hisztizik a gyerekünk a boltba, mert ő neki rágóra lenne szüksége, akkor egye fene az embernek elege van, és megveszi a rágót, akkor szépen a kívánt változás bekövetkezik, és akkor megint nem megy tovább a frusztráció, hanem teljesült a kérése, de a másik az ugye az könnyekbe, és még mindig ott tartunk, hogyha ez így sikerül, akkor nem vezet agresszióhoz a frusztrációja.
Igen, tehát két kiárat van, végül a körforgalom, az egyik az, hogyha megkapja,
amit kíván, akar, amit
csak
szeretne.
Ugye nagyon sokszor beleütközik a valóság falába, a lehetetlenségnek a falába. Ugye nem következhet be ez a dolog. A másik kijárat pedig az, hogy el tudja engedni könnyek között, de úgy igazán belülről. Tehát ez nagyon fontos, ez a könnyezés. Tehát az ember azt gondolná, hogy ez most gyerekekről van szó, tehát az egyik figyelmes kisgyerekekről van szó, akik még nem is iskolások. Nagyon fontos, hogy tudjanak sírni. Ha nem tudnak sírni, akkor ez a feszültség nem tud belőlük kioldódni. A könnyek, tehát úgy van az ember bedrótozva idegrendszerileg, hogy ugye a limbikus rendszer az érzelmeknek a központja. Tehát amit az ember nem is tud tudatosítani, csak érzi. Érzi a fájdalmat, érzi a megkésülés fájdalmát, ez hatással van a könnyirigyekre, és a könnyirigyeknek tehát hogy elkezd könnyezni, az ugyanakkor a feszültség is oldódik. De csak ez akkor következik be, hogyha ez nem egyedül sírdogál egy sarokba, hanem biztonságos kapcsolatban a szüleinek a közelében, vagy pláne, hogyha átkarolják, meg hát ott vannak legalábbis lelkileg és nem csak fizikailag a jelenlét. Ugyanez van például mondjuk a gyásznál is, tehát igazából nem az segít egy gyászoló, hogyha az ember elkezd neki magyarázni akármiről, ugye filozófiai kérdésekről, hogy akár teológiailag megpróbáljon megmagyarázni, meg mit tudom én. Ennek ez nem használ, ez nem segít. Tehát az, hogyha valaki, aki tényleg érző szívvel van hozzá, egy jó barát, egy testvér, egy valaki, aki átkarolja, és akkor gyakorlatilag az ő vállán, vagy együtt ki tudja sírni ezt a fájdalmat magából, és ezáltal megkönnyebbül. Akinek nincs ilyen lehetőség, annak sokkal rosszabb, mert az agresszió, ahogy mondtuk, önmaga ellen is fordulhat. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy vagdossa magát, hanem beteg lesz. Tehát egyszerűen a szerveire húzódik, felmegy a vérnyomása, összeszűkülnek az erei, és előbb-utóbb tönkreteszi saját magát. Bocsánat, hogy kicsit erről kitértünk.
Ugye az alkalmazkodás folyamata, amiről beszélt Imre, hogy a csalódás, a veszteség, a gyász, az elengedés könnyein tud szabaddá tenni, igen, és ezen keresztül együttérzőbb emberekké formálunk, és minket, magunkat változtat meg, hogyha el tudjuk ezeket a beteljesíthetetlen dolgokat engedni, és amikor alkalmazkodik a gyerekünk a való élethez, amikor rádöbben arról már Imre az elején is beszélt, hogy nem minden úgy valósul meg, ahogy mi szeretnénk, akkor ez csak az egyik oldala a dolognak, a másik azt is be kell látni, hogy én se olyan vagyok, mint amilyennek szeretnék lenni, mint ahogy magamat megálmodom gyerekként, és egy-egy lépés ezeknek a beismerése közelebb visz az érettséghez, és önmaga is életre valóbbá válik. Azt a kis növekvő fátrat, ugye a Imre azt mondta, hogy fontos, hogy az ölelő kar az ott legyen, és a megértő szeretet, mert hogyha egy kis vizet kap az a mag, akkor kivirágzik. A gyerekünk is megnyugszik akkor, hogyha érzi a szeretetet, amit a szülőktől kaphat. van.
A régi egy bölcsesség és a testi fenyítő cím, hogy tehát az adaptáció folyamatot, amit Márta mondott el, hogy nekünk kell változnunk, mivel a körülmények megváltoztathatatlanok, ezt nem lehet észérvekkel elérni. Tehát a gyereknek hiába magyarázod meg, hogy mitől a kis testvérét nem lehet visszavinni a kórházba, most már jobb, hogyha megszereti a kis testvérét. Tehát ez nem magyarázkodás kérdése, hanem mert mivel érzelmek és indulatok vezetik ilyenkor a gyermeket. Tehát nem lehet rá észérvekkel hatni, hanem az adaptáción hoz a szomorúságon vedet át az út. Tehát el kell jutnia, hogy elsírassa azt a kívánságát. Hát valószínűleg minél kisebb, annál inkább szó szerint az elsíratást ér, de a felnőtt is el tudja engedni a valami, meg nem biztos, hogy feltétlen könnyekkel, bár az se baj. Sajnos a kultúránk olyan, hogy férfiaknál, pláne nyilvánosan, kifejezetten, hát szóval megvetik, vagy mindenesetre rosszul veszi ki magát azt, hogyha valaki sír. Régebben ez egyáltalán nem így volt, hogyha az ember olvassa, mit tudom én, a régi korokban ezeket a különböző regényeket, romantikus könyveket, tehát például, mit tudom, Byron vagy Goethe korában, akkor a barátok, testvérek búcsúzásnál, meg hogyha valami történt, akkor minden férfiak is minden további nélkül egymás nyakába borulva sírtak. Úgyhogy sajnos nálunk egy kicsit olyan megkeményedett kultúra alakult ki. Most dédszüleink még tudták, hogy gyermekükkel együtt kell maradniuk a veszteség élményében, amíg ki nem budjanak a könnyei már gyereknek. És ha nem értek rá megvárni, amíg a gyerek felfogja, hogy hiába vágyik valamire, és jól kisírja magát, felgyorsították az eseményeket. Ez volt a hagyományos fenekes. Ugye nem a büntetés volt a cél, meg főleg az nem az, hogy fájdalmat okozzanak, hanem egy szimbolikus tettel eljuttassák az érzelmek szintjére az üzenetet. Tehát nem magyarázni, hogy mit tudom én, valami nem kaphat meg, vagy valami nem történhet meg, hanem azáltal, hogy a fenekére paskoltak, a gyermeknek megindultak a könnyei, szinte automatikusan jól kísírta magát. Lényeg az, hogy ott legyenek, tehát nem lehetett magára hagyni ilyenkor. Jól kísírt magad, megnyugszol, és akkor minden megint kisüt a nap, minden megy tovább, minden rendben lesz. Meg kell tanulni alkalmazkodni. A csalódás és a bánat nem valami szükséges rossz, amitől lehetőleg meg kell kímélni a gyereket. Tehát ez egy borzalmas nagy tévedés manapság, hogy nem akarunk csak egy gyereket, de annak mindent megadunk. Hát mi nem tudsz neki mindent megadni. És múltkor itt volt a Csaba, ugyanezen a helyen tartott előadást a Buthánról. Buthát ugye egy királyfi volt, úgy nevelték, hogy teljesen egy védett környezetben, hogy ne lásson se öreg embert, se beteget, se halottat. Tehát teljes védett, és egyszer kiszökött ebből a kertből, és látott egy öreget, látott vittek halottat, és akkor teljesen hát összezavarodott a gondolatvilága, lemondott a királyságról, elment aszkétán, azt hallottátok az előadást. Tehát lényeg az, hogy előbb-utóbb mindenképpen találkozni fog, nem lehet burokba nevelni fel senkit se. Tehát a fejlődésüket és a boldogulásukat elősegíti az, hogyha megtanulnak alkalmazkodni a vesztességekhez. Egy olyan világhoz, amiben nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt az ember elvárja. És ezen így alakul ki ez a reziliencia nevű, a rugalmas helyreállás képessége. Tehát ez az amikor az erős szél a fákat lehajlítja szinte a földig, a rugalmas fákat, és akkor utána, amikor elmúlik a szél, akkor visszahajlik. Vagy amikor tavaly volt egy hatalmas nagy hó, a kertemben is rengeteg fára rá, amelyik eléggé rugalmas volt, hogy az nem tört le, hanem lehajolt, aztán amikor leveregettem róla a havat, akkor szépen visszaegyenesedett. Tehát ez, ennek a képességét kell a gyermekeinkbe is kifejleszteni. Egyetlen feltétele van annak, hogy a fájdalmas élmény ne ártson, hanem használjon a biztonságot nyújtó kapcsolat. Erről már sokat beszéltünk.
Na hát egy újabb körforgalom. A produktív szomorúság. Ugye Imre beszélt arról, hogy el kell síratni a fájdalmainkat. Nekünk felnőtteknek az érzelmeink, indulataink is ugyanolyan körpályát futnak be, mint a gyermekeinké, és hát nekünk is, ha falba ütközünk, mert valaki keresztbe tesz nekünk, és nem tetszik, hogy nem válhat valóra az elképzelésünk, akkor robbanásig feszülünk, teli vagyunk mi magunk is agresszióval, ugye ott is, ha a kívánt változás nem következik be, falba ütközünk. Ha nem tudjuk elsírni a bánatunkat, és tegyük ezt nyugodtan felnőttként is, azért, hogy megelőzzük azt, hogy agresszióba nyilvánuljon meg a feszültségünk. És amit az elején elmondtam, ugyanez vonatkozik ránk felnőttekre is, hogy az a támadó indulat, az a nagy feszültség azért van bennünk, mert mi magunk se tudunk szembenézni a valósággal, nem tudjuk elismerni, hogy nem teljesülhet minden kívánságunk, és ha nem éreztük át azt a progresszív szomorúságot, nem tudjuk lecsatolni azt a nagy feszültséget, ami bennünk van a be nem teljesült kívánságaink miatt, nem sírattuk el azt, akkor bizony az agresszióig vezet az út, hogy törekedjünk arra, hogy le tudjuk vezetni ezt a feszültséget. És hát mit csináljunk olyankor, amikor a 2 éves gyerekünk agya elborul, toporzékol, hisztizik, földhöz vágja magát. Imre beszélt már róla, hogy ezt a hisztériát, ezt a dühös indulatot, ezt könnyekké kell olvasztanunk, és akkor a mérges feszültség a könnyekkel együtt távozik. Ugye ott van egy nagy kőtömeg, és ha mi fel tudjuk oldani, és megengedjük a gyermekünknek, hogy sírjon, akkor bizony eltávozik a nagy-nagy feszültség, de ahhoz az kell, hogy ott legyünk mellette. És azt is elmondtuk, hogy ez az egész feszültséglevezetés, ez az éréséhez kell, és ne féljünk a gyerekeink könnyeitől. És a fontos az, hogy vegyük ölbe, hogy érezze, hogy mi egy biztonságot nyújtó kapcsolat vagyunk, és viseljük el a sírását. Nem könnyű, mikor hisztizik, és még mi próbáljuk vigasztalni. És az a feladatunk, hogy az első öt évben a sok csalódás miatt hagyjuk őket az ölünkbe kísérni a gyerekeinket, hogy mire iskolába mennek, akkor legyen elég lelki erejük az őket érő bántásoknak az elviseléséhez. És ez a szülők részéről a türelmes, együttérző melléállás az, ami lehetőséget ad a gyerekeinknek ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak. Van még egy képünk a biztonságot nyújtó kapcsolatról. Ugye az a baj, hogy sok embernek nincs olyan valakie, akinek a vállán kisírhatná a bánatát. Még egy megértő, szóval a feladat, a szülő feladata lenne, hogy a gyereke az ő vállán sírja ki a bánatát, de ha nincs egy nagymama, nagyszülő, vagy nagypapa is akár, vagy egy bölcs tanár, aki megérti, hogy most baj van a gyerekkel, akkor akinek egyszerűen kiöntheti a szívét, akkor nagyon nagy bajban van az a szegény gyerek. És nekünk bölcs felnőtteknek kell lenni ahhoz, hogy ha sír a gyerekünk, akkor ne összeszidjuk, ne nevessük ki. Nem könnyű, de ne tegyük, mert amikor sírva fakad, akkor eltávozik a dühe. És ha kinevetjük, vagy kicsúfoljuk, akkor biztos, hogy nem engedi meg magának azt a luxust, hogy legközelebb gyengének lássák, és akkor már nem fog sírni, de olyan sokat beszéltünk korábbi előadásaink során, hogy megkeményedik a szíve. És ha megkeményedik a szíve, ő nem fog már sírni, és nem, az adaptálódás nem következik be, és akkor agresszió lesz helyette. A sebezhetőségük ellen védekező gyereket nem lehet már megrikkatni, ilyenkor az érési folyamata megreked. Tehát nekünk ebben van feladatunk, hogy álljunk melléjük.
A Krisztina mondta, hogy volt egy ilyen gyermek otthonba, és akkor volt egy kis gyerek az ágyba, aki ritmikusan verte a fejét az ágy rácsába. És akkor kérdezte, hogy mióta nem sír, kérdezte a gondolat. Mondta, hogy kezdetben még sírt, de aztán abba hagyta, és azóta veri a fejét a rácsba. Tehát úgyhogy, mivel hogy nem volt olyan biztonságos kapcsolat, ahol nyugodtan kisírhatta volna magát, ezért aztán egy ilyen önmag ellen forduló agresszió lett. Így már nem sír ugyan, de ugye más tünetekbe fordult ez a feszültség. Miért olyan sok az agresszív fiatal? Hát azt tapasztalhatjuk, hogy a környezetünkben rengeteg agresszív fiatal van. az alkalmazkodás, tehát megint a körforgalom, tehát az alkalmazkodás kijáratát a sebezhetőség elleni védekezés zárja. Tehát két ilyen akadály van, az első, hogy a kívánt változáshoz a lehetetlenség, a valóságnak a fala, tehát nem lehet, nem teljesülhet. A kívánság megy tovább az indulat, a következő lenne az adaptáció, az érésnek a kijárata, azt viszont a sebezhetőségtől való félelem zárja el, tehát ez az érzelmi elhatárolódás, amiről az előbb beszéltünk, hogy nincs egy olyan biztonságos kapcsolat, ahol nyugodtan kisírhatná magát, elsírathatná a fájdalmát, és ezért a dühe aztán egy támadó indulat, és marad ugye az agresszió. És az agresszív fiatalokban összegyűlik ez a feszültség, mert ugye sokat beszélünk a méregtelenítésről. Hát ez az igazi méregtelenítés, mikor az a belső feszültség a könnyekre mutatkozik ki. Tehát ez egy valódi méregtelenítés, hiszen a magyar nyelv is olyan jól mondja, hogy valaki mérges. Ugye amikor feszül, akkor mérges. Azért mérges, mert valóban olyan biológiai anyagok is keletkeznek a szervezetébe, amelyek megmérgezik, tehát sejt szinten ártanak a sejteknek, és ezek távoznak ezek a bánatos elengedő könnyekkel, és tehát akinek nem tud így méregteleníteni, abból a szavak formájában például azért beszélnek olyan csúnyán trágáról a gyerekek, hogy rengeteg ilyen ürítéssel kapcsolatos trágár kifejezések vannak, a másik meg a szexualitással kapcsolatban. Ez a kettővel kapcsolatos trágár kifejezések jönnek ki belőlük, pont azért, mert ugye a bennük felhalmozó mérges feszültségek, ezek a kifejezések felelnek meg a legjobban. De még ez sem véletlen, hogy miért pont ezeket a szavakat használják. Ugye, sokszor mondom, hogy ne beszéljen csúnyát, inkább mondj helyette valaki a kutyapályát, hogy a fűszánfüggőről részvegyet, az nem fejezi ki azt a feszültséget, amit igazából ilyenkor érez. Tehát ez mondjuk egy tüneti kezelés lenne, csak nem azt kell megszüntetni, hanem azt, hogy miért van, tehát az okát. Ugye? És aztán azon kívül végül a szavak, ugye az egyik agresszió, a másik pedig a tényleges, a fizikai agresszió, amikor kötekednek, kegyetlenkednek, rongálnak, ugye egy buli után megy haza, és minden kukát összetör, közlekedési lámpákat leveri, betörik a kirakatot, megrongálják a kocsikat, tehát rengeteg miért csinálják, ember gondolják, miért? Van ennek értelme? Ugye? Hát értelme nincs, hanem a benne lévő indulatnak a kifejeződési formája ez. És akkor egyre növekszik sajnos az öngyilkosságok száma, és mindig lehet ilyesmit hallani, olvasni. És például viszonylag rövid időnből két olyan eset is volt, hogy valami fiatalember megölte a volt szerelmét azért, mert ugye szakítani akart vele. És ezt én borzalmas dolognak tartom, hogy ugye nem tanulta meg még egész kiskorában, hogy hát ha nem teljesül a kívánsága, hát az egy nagyon szomorú dolog, és ezt el lehet siratni valakinek, hogyha a mamájának, a legjobb barátjának, elbarátnőjének elmesélheti, és kisírja magát meg könnyebbül, vagy ha nem is sír, de legalább engedje meg magának, hogy szomorú legyen, azt engedje meg magának. Hallottam, hogy sportolóknál van egy olyan szabály, és ez nekem nagyon tetszik, hogy 24 órás szabály. Ha veszítenek, vagy nem sikerül a győzelem, a bajnokságon, vagy veszít a csapat, akkor az edző megengedi, hogy 24 óráig akkor szomorkodhatnak, sajnálhatják egymást magukat, de utána mindent ugyanúgy kell folytatni, mintha mi se történt. És ugyanúgy az öröm. Tehát megnyerték a bajnokságot, egy napig lehet örülni, aztán utána kész, megy tovább minden. Tehát ezt ugye szintén meg kéne tanulni a gyerekeknek, hogy igenis szabad, meg hogyha baj ért, akkor nem. Az a legrosszabb, úgy csinálom, hogy nem történt volna semmit. Igenis történt valami, ugye? Tehát, de ennek egy határideje van, és akkor utána el kell engedni. Azért volt ugye a régeknél a bölcsesség ez, hogy a gyásznak is megvolt a maga időszaka. Sőt, nagyon is szigorúan volt például faluhelyen, hogy meddig volt szabad sírni, hogy a háznál még szabad volt, a sírnál is, de már hazafele már nem szól, úgyhogy megvolt ez bizonyos fokig szabályozva volt. De most már valahogy ezek a dolgok mind összekeveredtek, és az emberek nem tudják igazából, hogy mikor, hol, mit engedhetnek meg maguknak. És hát ezért van ez, hogy ennyire a támadó energia mindenütt itt van körülöttünk, és hát ezt kellene még egészen kiskorban megakadályozni. Tehát most jön az összefoglalás. Na most az Úr Jézusnak a szavai ezek a Máté evangélium, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Milyen mély bölcsesség. Ezt egyébként a boldogmondások között egy kicsit nehezen értettem meg egészen mostanáig. Ez az előadás azért hozzásegített, hogy hát csak azokat lehet megvigasztalni, azok lehetnek a könnyek által jobb emberek, akik igazából sírni tudnak. Tehát ez egy csodálatos bölcsesség. És még eszembe jutott, ugye, amikor a Lázárnak a halála a Bibliából, ugye, hogy ugye a Mária és a Márta síratták a testvérüket, és gyakorlatilag szemrehányást tettek az Úr Jézusnak, hogyha itt lettél volna, ugye nem halt volna meg a testvér, mind a kettő. Azt mondta, tehát ez egy, és ráadásul ugye különbözőképpen reagáltak, a Mária az ilyen magába forduló, tehát saját magát emésztő gyászban volt, bár mind a ketten sírtak, és ez egy nagyon jó pont, és ráadásul az Úr Jézus jelenlétében sírtak, és aztán vissza is kapták ugye csodálatos módon a Bibliában a testvérüket, de a lényeg az, hogy sírni, és olyan valakinek a környezetében, az ölelő karjaiban sírni, aki igazán szeret, és aki igazán tud rajtad segíteni. Na most akkor dr. Gordon Neufeld, ez egy híres kanadai gyermekpszichiáter, ez mondja, hogy az agresszív viselkedés akkor kerül sor, hogy gyermek kívánsága nem teljesülhet, de nem enged utat bánatának, és a belső fék hiányában kitör a frusztrációból fakadó támadó indulat. Tehát erről volt most tulajdonképpen szó, hogy megmagyarázzuk az agressziónak az okát elsősorban. Hát a megoldás, az majd a következő előadásban próbáljuk hát kifejteni, amikor elsősorban a megelőzésről lesz szó, hát hogy lehet a gyermekeket önfegyelemre és önuralomra eljuttatni, és az indulat kezelésére megtanítani, az indulat kezelésére. Nagyon szépen
köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket.